Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sok szeretettel köszöntöm a Tribünnek a hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam is, Szabó Balázs. Szia Balázs!
Szia Áron! Köszöntünk mindenkit!
A mai adásunkban pedig van egy exkluzív vendégünk, Istenes László, műsorvezető, producer, Puskás Akadémia kommunikációs marketing igazgatója, és nem utolsó sorban a SZAC elnöke. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, nagy megtiszteltetés számunkra.
Én köszönöm, hogy meghívtatok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Mindig is szeretted a sportokat, gyerekként is vonzott, vagy mikor kezdted el kedvelni?
Hát a sportokat az túlzás, a labdarúgást és a focit szerettem, tehát egyébként valóban minden evő vagyok, ha tévénézésről van szó, tehát hogyha nézni kell a sportot, akkor majdnem minden jöhet, de hogyha játszani, akkor az szigorúan csak a labdarúgás. Én nagyjából olyan 7-8 éves koromban kezdtem el versenyszerűen focizni, mi akkor Csepelen éltünk a szüleimmel, és hát nyilván kézenfekvő volt, hogy az akkori egyik legjobb NB1-es egyesület, mert hogy akkor még a Csepel ilyen volt, hogy oda megyek lejátszani, úgyhogy Dottenbiller Pista bácsinál kezdtem Csepelen, és gyakorlatilag ott indult el az én labdarúgó pályafutásom, és hát van egy nagyon szép sztori ebben, hogyha megelőlegezhetek egy későbbi kérdéseteket. Mi akkor olyan 8-9-10 évesen azért versengtünk egész héten, hogy ki legyen a labdaszedő a Hajdú Lajos kapujához közel, mert hogy ő akkor egy ikonikus kapus volt ott a Csepelben, és most így idős fejjel a SZAC elnökeként egyszer csak bejelentkezett hozzám Hajdú Lajos, hogy ő szeretne kapusedző lenni, úgyhogy most ez nekem egy akkora boldogság, hogy nálunk az én egykori ikonikus hálóöröm neveli most a piciket, szóval ez egy fantasztikus érzés.
Hát ez egy nagyon szép történet.
Ez így van, én is így gondolom.
Igen, és azért így a pályafutásodban így visszatérve így az alapokra. Mert nyilván mindenki tudja, aki utána néz egy kicsit a pályafutásodnak, hogy te matematika tanárként végeztél, és működtél is tanárként. Hogy jött az, hogy akkor egy az, hogy a sportok felé ilyen szinten vedd az irányt, hogy most már a Puskás Akadémiánál is egy vezető szerepet töltesz be, illetve hogy jött a média az, hogy producer legyél, hogy műsorvezető, tehát ez mindig is benned volt ez a közlésvágy?
Ez nem lesz rövid, de akkor gyorsan megpróbálom slágvotokban végigvezetni a hallgatókat és benneteket is ezen. Tehát valóban én tanárként kezdtem. Ez úgy nézett ki, hogy én többszörös pályaelhagyó vagyok igazából. A közlekedésgépészeti szakközépiskolában végeztem Csepelen. Ott éreztem, hogy ez nem az én világom, és akkor a haverjaimmal kerestünk egy olyan lehetőséget, hogy hát megmondom őszintén, ne kelljen dolgozni. És néztük, hogy melyik az a főiskola, hova talán a legkönnyebb, vagy könnyű bejutni, és ez a tanítóképző főiskola volt, legalábbis szerintünk, egyébként nem volt könnyű a felvételi. Mindegy, elvégeztük ezt a tanítóképző főiskolát, és azon nyomban el is kezdtem tanítani Csepelen. Egy második G elnevezésű osztállyal nyitottam, és gyakorlatilag őket végigvittem 8-ig. Igen ám, csak egy tanítóképző főiskolával nem lehet végigvinni 8-ig egy osztályt, így nagyjából, amikor ők negyedikesek voltak, akkor meg kellett hozni egy döntést, hogy elkezdem-e a tanárképzőt, hogy tovább vihessem őket, és emiatt lettem én matematika tanár, mert valahogy addigra úgy megkedveltem magát a matematikát, a matematika tanítását alsó tagozatban, hogy azt mondtam, hogy én a matematika szakot szeretném. És így egy szakos kiegészítőt végeztem a tanárképzőn, ezáltal végig tudtam őket vinni. Miközben én tanítottam, csináltunk ott az iskola létrehozott egy alapítványt, amely alapítvánnyal hatalmas rendezvényeket szerveztünk. Ennek az egyik ilyen rendezvénynek a csúcspontja egy talk show volt. Egyébként ennek az egész napos rendezvénynek a moderálását rám osztották ki, és akkor ez szépen lassan valahogy alakult. Egyre jobban megszerettem, kiálltam ott színpadra, ez egy nagy iskola volt, 1100 gyerekünk volt, tehát sok nézőnk volt, és ezt a talk show-t én elkezdtem ott moderálni. Ez odáig csúcsosodott, hogy valóban ilyen 1200 vendégünk volt egy ilyen talkshow-n, akkori hírességeket, Kőbáritát, Farkas Bertalant hívtam meg, az volt akkor a csúcspont, ő akkor nagyon népszerű volt, és egy újságíró megkeresett egy ilyen talkshow után, hogy én ezt miért nem csinálom tévében. Tehát akkor az olyan volt, mintha most nektek azt mondanám, hogy van eladó telek a Holdon. Tehát, hogy fogalmad nincs, hogy mi legyen a következő kérdés. Azt se tudtam, hogy eszik-e vagy isszák, viszont a bogadat a fülembe ültette, ott akkor egy picit én az akkori tanítástól besokaltam, még egy fél évet dolgoztam magániskolában, de valahogy mindig ott volt a fülemben ez a tévézni, 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 tévézni. És bekopogtam a Csepeli Kábel TV-hez, hogy én szeretnék tévézni. Nem tudom, mit jelent ez, mert akkor még Vitrai Tamás volt és Vitrai Tamás a tévében. És akkor azt mondták, hogy hát ott van az az állvány, akkor még így fogalmaztak ők is, ez volt ugye a kamera statív, ott van az az állvány, akkor szépen indulj el, most indult el a stáb forgatni, vidd utánuk, és akkor majd a többit megbeszéljük. Szóval nagyjából így indult.
És az, hogy te idáig nőttél fel, mert azért látszik, szerintem minden egyes platformon, ahol te megjelensz, azért látszik az, hogy egy kimért ember vagy. És valahogy az is átjön, hogy azért önazonos is maradtál, mert azért tudjuk, hogy a média az nem feltétlenül erről híres, hogy az emberek önazonosak maradnak. És ez valahogy... Hogy jött, hogy mindenhol úgy találtad meg a helyedet, hogy tényleg gondolom az autókat is szereted, és azért csináltad az alakát. és tényleg mindenben így találtad meg a helyedet. Ennek mi a kulcsa?
Ez olyan, mint amikor valakit megkérdeznek arról, hogy mi a fogyás titka. Szerintem ezt mindenkinek magának kell kitalálni. Tehát ez szerintem ebben nincsenek ilyen nagyon nagy igazságok, vagy mi a jó kapcsolat titka. Tehát, hogy valaki elkezd okoskodni abban, hogy mitől lesz egy kapcsolat jó, én azt nem tartom helyén valónak. Tehát, hogyha ezt két ember nem tud úgy egymásra találni, és nem tudja megoldani a problémáit, akkor azt más nem fogja tudni. Ebben is ugyanez a dolog. Tehát, hogy ebben nincs igazán titok. Nyilván van egy őrületesen nagy szerencsém a tekintetben, hogy mindig arra felé vetett a sors, mindig olyan felkéréseket kaptam, ami nekem kedves volt, amit szerettem. Azon túl ebben nagyon-nagyon sok munka van. Tehát én egy nagyon maximalista vagyok, tehát egy munkamániás őrült vagyok, egy kényszeres, egy rendszerető, tehát hogy velem azért nem annyira egyszerű dolgozni. Tehát hogy én általában ilyen embereket szerettem magam köré vonzani, akik imádják a munkájukat, akik nem azt kérdezik, hogy jó, de ezért mennyi pénzt kapok, hanem azt kérdezik, hogy jó, de mikorra kell ezt megcsinálni. Aztán majd persze beszélgetünk arról, mert a pénz egy nagyon fontos fokmérője az elvégzett munkának, de nekem olyan emberek kellenek, akik szeretnek dolgozni. Én mindig arra törekedtem, és akkor egy picit ez már válasz a kérdésedre, hogy olyasmit csináljak, ami nekem szerelem. Szerelem volt első pillanatra a tanítás, egyébként a mai napig a lelkem mélyén én tanárbácsi vagyok, tehát imádtam a gyerekeket, és remélem, hogy ez kölcsönös volt. Imádtam első pillanatra a televíziózást, valahogy úgy éreztem már a Csepp TV-ben, ahol igazából csak pár hónapot dolgoztam, hogy ez is az én utam. Imádtam az autós műsort, amit 25 évig csináltam, és erről talán keveset beszéltem, hogy ez egy igazi európai, de lehet, hogy talán Guinness rekord, világméretű Guinness rekord, ahány autós műsort én csináltam. Tehát 25 éven keresztül ebből 1800 darab készült. Tehát 2600 autót teszteltem 25 év alatt. Én nem gondolom, hogy Magyarországon van olyan, még a Totálkát is idevéve, akik ennél többet. Ennyit talán igen, de többet szerintem nem nagyon. A sport az meg a másik szívem csücske. Tehát gyerekkorom óta ebben szocializálódtam. Ami nagyon fontos, hogy ezek mind olyan területek, amiről beszéltem, hogyha ebbe belépsz, és te ott nem vagy hiteles, és nem tudod annak a területnek, nem ismered a nyelvét, a közegét, a világát, akkor ezek a közegek, ezek kivetnek magukból. Tehát ki fog vetni az autós szakma, ki fog vetni a sport szakma, ki fog vetni a tanári pálya, ha nem szereted a gyerekeket például. Tehát, hogyha az látszik, hogy igazából te egy megélhetési pedagógus vagy, ki fog vetni a média, tehát, hogy mindenhol ezek a területek gyakorlatilag, ez saját magát tisztítja, én azt gondolom, és csak akkor tudsz hosszú távon ott maradni, hogyha ezt valóban szereted, valóban hiteles vagy, és megdolgozol érte.
És gondolom akkor azt, hogy ennyire szereted ezeket a területeket, az segít abban, hogy ezt a sok-sok mindent tud koordinálni, mert már hosszú évek óta csinálsz rengeteg mindent, és ez bírni kell energiával, precizitással, akkor a szeretet meg a rajongás is, ami hajt és ad energiát ahhoz, hogy ezt a sok mindent koordinálni tud.
Hát a legfontosabb az életemben, a legfontosabb szó, az egyik legfontosabb, az talán a rend. Tehát ahhoz, hogy ezeket valóban csinálni tudjam, ahhoz egy nagyon nagy rend kell. Órarend szerint is, fejben is, és a magánéletben is. Ha ezek közül bármelyik nincs meg, akkor rövid távon lehet sokat dolgozni, de előbb-utóbb azt gondolom, hogy elfárad az ember, eldől, és látszik rajta, hogy valami nem oké vele. Megint csak azt mondom, hogy szerencsés vagyok. Az én magánéletemben nagyon nagy rend van, tehát egy fantasztikus családom van, akik támogatnak, akikkel szeretjük egymást, és ez a legfontosabb, ez a bázis. Tehát innen indul minden. A másik, hogy egy nagyon jó időbeosztás kell hozzá. Tehát én azokon a területeken, ahol, amiket most így említettem, azokon vagy első számú vezető vagyok, vagy vezetőbeosztásban dolgozom. Ezután rögtön mindig az volt a fontos ezeken a területeken, hogy olyan embereket vegyek magam mellé, akik azokon a területeken, amelyekre hívom őket, jó szakemberek legyenek. Tehát nekem nem szégyen azt kimondani, hogy például ugye a Puskás Akadémiánál kommunikációs és marketing igazgató vagyok, hogy a marketinghez én kevésbé értek, mint az én közvetlen beosztottam, aki kvázi marketing osztályvezető. Egészen biztos vagyok benne, hogy ő a marketing területhez jobban ért, mint én. De nekem nem az a dolgom, hogy jobban értsek hozzá, hanem hogy az ő munkáját irányítsam, összefogjam, irányokat adjak. Ez borzasztóan fontos. Tehát nem szabad szakmaféltékenynek lenni egy vezetőnek menedzselni kell tudni egy olyan csapatot, aki végül is a munkát elvégzi. Szóval a rend az borzasztóan fontos. Otthon, hogyha most megnéznéd a szekrényemet, akkor azt látnád a ruhás szekrényt, hogy ijesztően nagy rend van benne. Ez egyébként nem biztos, hogy jó. Tehát ez már nem biztos, hogy erény. Mert ettől lehet, hogy sokan azt mondják, hogy ez már sok. Tehát, hogy nem szabad. Tehát igenis az kell, hogy egy férfi ejtse le a gatyáját, az okniát, és ott legyen, ahol van, mert hogy attól laza és attól férfi. Én nem ilyen vagyok. Én az a típus vagyok, aki maga vasalja az ingét, nem azért, mert a feleségem nem tudná kivasalni, valahogy én ezt szeretem, magamnak tartom. Az én gatyáim rendben vannak, az én ingjeim rendben vannak, sorba állnak, és ez nagyon igaz az összes munkámra. Tehát ahhoz, hogy én elindulok reggel 4 órakor otthon a mokkába, utána elmegyek Felcsútra, elvégzem az ottani dolgomat, utána elmegyek a 18. kerületbe a SZAC-hoz, ott ellátom az elnöki pozícióimat, közben még egy 12 főt számláló műsorgyártó céget koordinálok, tehát hogy ez csak úgy lehet, hogyha irgalmatlanul nagy rend van az életedben és a fejedben. Különben nem.
Egyébként pont ez lett volna a kérdésem, hogy egy kicsit így, hogy néz ki egy napod, de akkor most ezt megválaszoltad.
Hát ennél sűrűbb, ez most így tényleg így címszavakban volt, igen.
Mikor alszol? Tehát, hogy annyi mindent sorolsz fel, meg ez
az én kollégáim, akik mondjuk a reggeli műsorban dolgoznak, remélem, hogy nem haragszanak meg, hogy így kiadom őket, de szerintem nem csak ők, hanem általában, aki reggeli műsorban dolgozik, legyen az tévé vagy rádió, általában napközben pihennek, tehát alszanak. Ez majdhogy nem orvosi előírás, hogy muszáj. Ezt akkor tudja megtenni, hogyha azon kívül sok minden mással nem foglalkozik. Tehát, hogy kvázi azt csinálja, és neki az a munkája, ami egyébként tökéletesen elég, mentálisan is, fizikálisan is, szakmailag is, és fejben is. Nekem nem elég. Tehát az én ambícióimat az nem elégíti ki. Tehát én mindig is úgy dolgoztam, most már a mokkát 6. éve, éppen most kezdem a 6. évet, 6. évet csinálom, tehát mindig is az volt, ahogy az előbb elmondtam, hogy azt én letudtam, és megyek tovább a következő munkájára. Azt nem mondom, hogy nincsenek olyan pillanatok, amikor úgy bebólintanék, és majdnem lefejelem az íróasztalt egy meetingen, ami mondjuk 11:30-kor kezdődik, de olykor segít egy kávé, és hát nagyon sokat segít a sport. Bocsánat, azt kihagytuk, mert az elején még emlékszem, kérdezted, hogy a sporttal mi a helyzet. Tehát azért a legfontosabb a család mellett a sport. Tehát én hetente 2-szer pályán vagyok, hetente 2-szer versenyszerűen focizom, és érdekes módon, amikor én lejövök a pályáról, akkor nem fáradtságot érzek, hanem, és ez általában ugye ezek esti meccsek, hanem feltöltődöm, és például én akkor tudok nagyon jól alkotni, és nagyon jót alkotni. Tehát a legjobb gondolatok, a legfrissebb gondolatok, a legjobb ötletek, azok megfigyeltem, hogy mindig akkor jönnek, amikor meccs után vagyunk, és hazamegyek, és egy picit leülök, és pihegek, és akkor beülök a gép elé, és akkor jönnek az ötletek.
Hát ez tényleg elképesztő tudatosság kell, és,
igen.
És tényleg igen. Nagyon, nagyon elképesztő azt látni, hogy milyen önismerettel is rendelkezel közben. Ezt egyébként már alapoktól kezdve végigvitted, vagy ez így folyamatosan fejlődött, és ezt így kialakítottad? Volt olyan, amikor kihagyás volt, mondjuk?
Biztos volt, mindenkinél van, tehát azért nem vagyok gép, de ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy mire képes. Nagyon fontos, hogy mindig tudja, hogy honnan jött, azt sosem szabad elfelejteni. Nekem mindig ott van a fejemben, hogy honnan indultam, és hogy merre felé tartok. És ebben az egészben valóban a legfontosabb az, hogy mit várhatsz magadtól, és mire vagy képes. én azt gondolom, hogy e tekintetben is nagy rend van a fejemben. Tehát tudom, amikor felkérnek egy munkára, hogy én arra képes vagyok-e, tudom, hogy mi az, amit szeretnék, és nagyon hiszek a gondolatoknak a teremtő erejében. Tehát nagyon érdekes volt ez egy, talán ezt még sehol nem meséltem el, a Mokka előtt én ugye csináltam az RTL reggeli műsorát is, és az MTV reggeli műsorát is, és mindig vágyakozva néztem a Mokkát, és én akkor mindig oda képzeltem magam, és valahogy azt gondoltam, hogy én egyszer szeretnék ott ülni. És az felkérés előtti egy évben, ha engem valaki felhívott, és megkérdezte úgy, mint ti most, hogy mi újság, mi van veled, akkor én azt mondtam, hogy minden rendben, és hát, hogy nem sokára majd a Mokkát csinálom. Nem pont mindig ezzel a szövegkörnyezettel, de valahogy mindig beleszőttem, és majd megyek a Mokkába. Ez egy olyan mondat volt, ami tulajdonképpen igaz lehetett volna, tehát semmi valótlant nem állított, mert hogy engem azért néha behívtak a Mokkába vendégként. Igen, csak én az én fejemben gondolatilag tök más volt. Az én fejemben az volt, hogy én úgy megyek majd a Mokkába, hogy én ott fogok ülni, mint műsorvezető. És én ezt jó néhányszor kimondtam, és egyszer csak megcsörent a telefonom, és Szalai Vivien hírigazgató volt a vonal túlsó végén, aki azt mondta, hogy szeretném, ha bejönné hozzám egy beszélgetésre. És ez volt az a beszélgetés, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy ő szeretné, hogyha én a Mokka egyik műsorvezetője lennék.
Ebben én is abszolút hiszek, mert emlékszem, hogy gyerekként nagy álmom volt az, hogy rádiózzak, futballedző legyek, és azt el is mondtam sokaknak, hogy én ez leszek, ezt szeretnék lenni, és én igenis látom magamat, hogy szorgalmasan, sok-sok munkával ezt el lehet érni, aha, és nem a pénz motiválja az embert, hanem azt, hogy a helyén legyen, és azt csinálja, amit szeret, és tudjon adni másoknak, és ez valóban egész fiatalon már megvalósulhatott számomra, amiért nagyon hálás vagyok, és én is hiszek ebbe, hogy van egy álma az embernek, azt kimondja, dédelgeti magában, és egyszer csak ez megvalósul az életében.
Igen, egyébként szerintem hasonló, hát nem mondom ki, de alapvetően szerintem...
Mondjad Balázs, mi az álmod?
Hasonló személyiségek vagyunk mind a hárman, mert na, egyébként a taki...
Maximalisták?
Ő maximalista, és nagyon sokat dolgozik.
Nagyon helyes.
Én álmokat forgatok, és én is pályahagyó vagyok, tehát én is elkezdtem egy egyetemet, és utána mentem. Uh-huh. Inkább azt mondtam, hogy inkább elírom az álmaimat, mint hogy azt csináljam, amit egyébként nem szeretek. És azóta már ezernyi dolgot csináltunk, és tényleg egyébként ketten határoztuk meg ezt a tribünt is. Aha. Megálmodtuk egyszer, és igazából.
Nagyon helyes, hát szerintem álmodozni kell, tehát ha belegondoltok, én 30 éves koromban kezdtem el tévézni. Tehát például az én nagyfiam, az 30 éves korában már gyakorlatilag a csúcsra jutott, én pedig akkor kezdtem el televíziózással foglalkozni, tehát hogy ez egy nagyon késői dolog. Tehát én most mondhatnám azt is, hogy én még csak 27 éve tévézek. De már tévészhetnék sokkal régebb óta, csak előtte nekem volt egy szakmailag egy tök más életem. Tehát én 30 éves koromig tanárbácsiként dolgoztam, ami nagyon jó volt, nagyon hálás vagyok érte, de hogy ez egy ilyen késői, tehát tényleg, ez tényleg klasszikus pályahagyás. Bár mondjuk a tanári pálya meg a műsorvezetői pálya azért nyilván némi átfedést mutat, mert igen, ott is kiállsz a katedrára, és
közlés, igen,
kisebb közönség előtt, de mégiscsak beszélsz.
Hát én is igen, dolgozok tanárként, és ott is meg kell nyerni a gyerekeket, hajaj, el kell adni saját magadat, mert hogyha szakmailag nem vagy megfelelő, meg nem vagy elég szórakoztató, elég hamar ráveszíted a koncentrációidat.
Igen.
És ez ki is fejezik
igen,
elég gyakran.
Így van.
A Puskás Akadémiánál és a SASZ-nál is vezető szerepet töltesz be. Hogyan jöttek ezek a lehetőségek, és a hétköznapokban hogyan kell elképzelnünk a tevékenységedet?
Akkor kezdem a SASZ-szal. A SASZ-ba én apukaként kerültem, akkor az én kisfiam, a kisebbik fiam 7 éves volt, és akkor a szülőktől hallottam, hogy miért nem jöttök le a SASZ-ba. Megmondom őszintén, azt se tudtam, hogy mi az, és akkor a hallgatóknak csak, hogy tudják, a SASZ az a Szent Lőrinci Atlétikai Klub, aminek a hivatalos neve 1908 SASZ Budapest. Hát ez egy nagyon nagy múltú klub, ahogy az évszám is jelzi, az egyik legnagyobb múltú magyar egyesület, ők annak idején voltak első osztályban is, és hát van a Deák Bamba Ferenc nevű büszkeségünk, aki ma is tartja az egy idényben lőtt gólok rekordját, 66 góllal, tehát ennyit azóta sem rúgott senki Magyarországon, az ő szobra előtt mennek be a mi játékosaink, vagy futnak be a pályára. Szóval oda én apukaként érkeztem, és akkor az akkori elnök kvázi kiszúrt magának, most ez így szerintelen lesz, de mondjuk, hogy ismert a tévéből, és akkor Laci így, Laci úgy, Laci amúgy nincs-e kedved ahhoz, hogy egy picit nekünk itt segíts, hogy elkezdjük együtt, vagy folytassuk együtt ezt a munkát. Addig-addig beszélt és győzködött, amíg odáig nem jutott ez a beszélgetés, hogy hát ő 10 évet csinálja ezt, és mit szólnék hozzá, hogyha a következő közgyűlésen felajánlaná nekem, hogy vigyem az egyesületet. Ez egy borzasztóan megtisztelő volt, pontosan az évszám miatt, ez egy nagyon nagymúltú egyesület, pici, de nagymúltú egyesület. Aztán végül is hosszas győzkedés után elvállaltam, és hát azt mondom, hogy életem egyik legjobb döntése volt. Most már 6. éve vagyok ennek az egyesületnek az elnöke, 260 igazolt játékosunk van, ebből 200 utánpótláskorú, 60 pedig felnőtt, tehát a mi célunk az az, hogy gyerekeket fedezzünk fel, és azokat próbáljuk magasabb osztályú kluboknak kínálni, és hogy minél több gyerekünk juthasson fel első osztályba, aztán legyen majd válogatott, és büszkék lehessünk rá. És hát ez egy csoda, ez egy fantasztikus. Tehát oda kimenni délutánonként, és gyönyörködni abban, hogy ott 200 gyerek rohangál a pályán, ennél nagyobb boldogságot így a labdarúgásban nem nagyon tudok elképzelni, de hogyha te utánpótlás edző vagy, akkor pontosan tudod,
abszolút,
hogy ez mit jelent.
Teljes mértékben megkérdezem.
Ezek a kis pöcsösök rohangálnak a pályán.
Tartanunk egy rövid zenei szünetet, de utána folytatjuk majd a beszélgetést. Folytatjuk is beszélgetésünket Istenes Lászlóval, és ott hagytuk abba, hogy mennyire szereted a labdarúgást, a gyerekeket, és a SASZ-nak az elnöke vagy, és akkor ez számodra egy nagyon nagy öröm, mikor látod a gyerekeket rohangálni a pályán, és azt csinálják, amit szeretnek, és hát, ha egyszer majd labdarúgók lesznek, hogyha nem, akkor pedig jó emberek lehetnek, mert nagyon sok minden megtanulnak a sporton keresztül.
Így van, hát ahogy az egy idézetben van, a sport mindenre megtanít, és én ebben nagyon-nagyon hiszek. Tehát tényleg tisztességesebb, egyenesebb, egymást tisztelő emberek lesznek azok a gyerekek, akik szerintem csapatsportban szocializálódnak. Természetesen az egyéni sportolók is ugyanígy, mert hiszen mögöttük is egy csapat áll, de én a csapatsport híve vagyok, tehát ebben élek gyerekkorom óta. És akkor az előbb kérdezted ugye még a zene előtt, hogy Puskás Akadémia, igen, tehát igen. SASZ és Puskás Akadémia. Megint csak ugyanaz a történet, mint a Mokkával kapcsolatban. Nagyjából amióta az eszemet tudom, és amióta mondjuk úgy, hogy felnőtt ember vagyok, én azóta arra vágyom, és amióta kommunikációval foglalkozom, inkább így helyes. Tehát amióta a médiában dolgozom, azóta arra vágyom, hogy én egyszer egy első osztályú klubnál, hát akkor nem tudtam még megfogalmazni, hogy mi az a szakma, de valami ilyesmi, hogy kommunikációval, sajtófőnök legyek, valami ilyesmi szeretnék lenni. És akkor megint csak az történt, hogy én ezt így egyre többször mondtam magamnak, néztem az egyesületeket, amikor nyilatkozott valaki, hogy hát én ezt nagyon szeretném, hogy ez egy nagyon jó munka lehet. Sportolók közt labdarúgóként élni, összehúzni a kommunikációt és a labdarúgást, ami az én két szívem csücske, ennél nagyobb boldogság nem nagyon van, vagy nem nagyon létezhet számomra. És akkor egyszer csak megint megcsörent a telefon, és megkérdezték tőlem, hogy nincs-e kedvem ahhoz, hogy a Puskás Akadémia kommunikációs és marketing igazgatója legyek. Természetesen nem szó szerint így szólt a felkérés, de erről szólt, most csak azért mondom, sarkítok. Beszélgettünk egyet, hát ez a legnagyobb boldogság, ami engem érhet, tehát hogy ez egy olyan szintű hazai pálya számomra, ugye a kommunikációval most már, ha a médiás időszakot nézzük, 27 éve labdarúgással gyerekkorom óta foglalkozom, és ennek a kettőnek az eleje az, amivel nekem foglalkoznom kell. Ebben a legnagyobb, vagy a legkönnyebb az az, hogy, és erről beszéltem korábban, hogy ha nem így van, akkor kivet ez a szakma, hogy én most focisták között, kicsi, nagy, felnőtt, középkorú focisták között élek. Ha te nem ismered ezt a közeget, nem ismered a nyelvet, nem ebben szocializálódtál. Egy pillanat alatt hiteltelen leszel, egy pillanat alatt kivet magából ez a kis társadalom, és nem fogják elfogadni, amit mondasz, és nem fogadnak be. Tehát ehhez nagyon kell az a múlt, amivel én rendelkezem, hogy én 7 éves korom óta köztük élek, pályán vagyok, edzéseket nézek, szakmai beszámolókat olvasok, tehát nincs olyan a labdarúgásban, bocsánat, ez itt most nagyon beképzelt, kevés olyan dolog van a labdarúgásnak azon a területén, amihez nekem kell érteni, amit én nem ismerek, vagy amihez nem értek, én azt gondolom. Hangsúlyozom, ez nem a labdarúgás szakmáról szól, hanem a kommunikációról és a marketingről. Nehogy véletlen egy edzőt megbántsak, mert ez egy más szakma edzőnek lenni természetesen. Úgyhogy örömünnep minden nap, amikor én kimegyek felcsútra.
és ez egy nagyon komplikált munka, testnevelési egyetemen sportszervező, sportmenedzseri szakon tanulok, igen. És ott sokat tanulok, és találkozok ezzel a szakmával, vagy hasonló szakma, marketing, szervezés, közgazdaságtan, hogy igen. Nagyon sok mindenhez kell érteni, és nagyon is fontos, főleg amikor piaci alapokon uh-huh. működik egy klub, és nem feltétlen állami pénzeken, és a siker kulcsa nem csak az, hogy egy jó edzőt legyen, hanem hogy legyen egy jó marketinges csapat, és láthatjuk, uh-huh. hogy a külföldi csapatoknál mennyire jól működik, vagy akár az NFL csapatok, NBA csapatok egy jó marketing rendszerrel egy brandé tudnak válni.
Érzékeny témában nyúltál bele, mert nagyon sokan olyasmit csinálnak, amit nem tanultak. Egyébként én is ezt, amit csinálok, részben tanultam. Ugye a kommunikációt tanultam, tehát mondjuk úgy, hogy papírom van róla, hiszen mégiscsak tanítóképző, tanárképző főiskolát végeztem, azt gondolom, hogy az egy erős kommunikációs vonal. Azon kívül azért nekem van egy 2 éves televíziós szerkesztő-riporteri iskolám, megint csak kommunikáció. A market, és hát ugye gyakorlom 27 éve. Tehát én azt mondom, hogy mondhatjuk azt, hogy pipa. A másik ága, a marketing, az egy tanult dolog részemről. Nekem 94, az mennyi segítsen, 27 éve, igen. 27 éve van egy műsorgyártó cégem, amivel mi önfenntartók vagyunk. Tehát bennünket, tehát mi saját magunk teremtjük meg a működés feltételeit. Tehát tőlünk nem a televízió finanszírozza a műsort, hanem ez egy úgynevezett szponzort finanszírozott műsor vagy műsorok, mert korábban volt egy autós magazin, most egy életmód magazin, amit a stábommal csinálunk. Tehát ehhez meg kell teremteni a feltételeket. Na hát ez a marketing rész, amit gyakorlatilag ilyen autodidakta módon 27 év alatt én magamba szívtam, hiszen ott is egy kis sales csapatot, egy kis marketing csapatot vezetek, de ezt valóban így az évek alatt szépen megtanulva, könyvekből, jó barátunktól, a Google-től elvéve mindent, és ezt így, tehát ezt én nem iskolapadban tanultam. Tehát ezért mondtam azt, hogy elképzelhető, hogy az én közvetlen beosztottam, sőt, ebben egészen biztos vagyok, a marketinghez, mert ő tanulta, biztos, hogy jobban ért, mint én. Tehát a marketing szakkifejezéseket biztos meg tudna vezetni engem, és tudna olyat kérdezni, amihez fogalmam nincs. De a fő irányvonalakat azt gondolom tudom, és tudom, hogy hogy kell egy marketing stratégiát összeállítani.
És a vezetőnek ez is a szerepe, én vagy feladata, gondolom, hogy megtalálja azokat az embereket, akik tudnak alatta dolgozni, és a legminőségibb munkát elvégezni. Mm-hmm.
Én azt gondolom, de hogy akkor igen.
Szerintem azért konklúzióként le lehet vonni, hogy ha bár azt mondod, és ezzel nyilván egyetértek, hogy kiveti a szakma azt, aki nem oda illő való.
Aki nem hiteles benne, igen, én így fogalmaznék, igen.
Viszont nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy, és én is egyébként ezt vallom, hogy nem a papír teszi az embert. Az a pozíció, hát hogy önazonos legyen azzal a pozícióval. Viszont tényleg azt látni, hogy a durva belefektetés, munka és a szorgalom, valamint az, hogy tényleg az ember elhiggye, hogy azt hitelesen tudja képviselni, ez teszi azt, hogy utána megállja a helyét.
Ha már sport jellegű a beszélgetésünk, vagy ez a fővonal, akkor erre a legjobb példa az, hogy nagyon sok olyan edző dolgozik a világban, akiknek nagyon komoly minősítésük van, és nagyon komoly az előéletük, és mégsem sikeresek, mint edzők. És ennek a fordítottja is igaz. Tehát vannak olyan edzők a világban, és nem csak Magyarországon, akik mondjuk talán egyetlen percet sem játszottak az élvonalban, vagy csak nagyon keveset, és talán a papírjuk sem olyan fontos, mint az, ahogy edzőként tevékenykednek, és köztük van nagyon sok olyan, akik a világ legsikeresebb edzői között vannak. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy mindig összefüggést mutat ez a kettő, a papír és az eredmény.
És ez még inkább fontos az utánpótlásban, ahol a gyerekekkel nagyon. Kell foglalkozni. Ahogy mondtad, érteni kell a gyerekek nyelvén, át kell adni a labdarúgásnak a szeretetét, meg kell tanítani az alapokat, és nagyon sok edző itt Magyarországon szerintem, vagy nem mindenki még nem jó pedagógus, hanem akár egy régi rendszerből tanult, és nem feltétlen akar új dolgokat tanulni, folyamatosan fejlődni, pedig a szakmaiság mellett ugyanúgy nagyon fontos az, hogy milyen emberrel válj, mert a gyerekeket nem csak jó labdarúgónak kell tanítani, hanem az is nagyon fontos, hogy jó emberekké váljanak, mert ha megnézzük, akár egy klubban több száz gyerek játszik, és lehet, hogy csak egy-kettő lesz belőle labdarúgó, mert nagyon kevés a hely. De utána, hogyha megtanul értékeket, akkor az élet más területén azt tudja kamatoztatni. Szerintem az is fontos, hogy a labdarúgó edző, vagy utánpótlás labdarúgó edző ne a eredmény kényszerbe legyen, ne azt nézze, hogy a farsankupát meg akarja nyerni, az akcelerált gyerekeket játszas, hanem a gyerek legyen a középpontban, oktassa, fejlessze, és minél többet tanuljon, és inkább az oktatáson legyen a hangsúly, mint az, hogy most itt eredményeket érünk el az utánpótlásban.
Abszolút egyetértünk, tehát, hogy nálunk a SZAC-ban, ahol ugye mondjuk úgy, hogy én vagyok az első számú vezető, de megint csak azt mondom, hogy egy nagyon komoly csapat dolgozik mellettem, ott nálunk ezek a fő szempontok, amit elmondtál. Tehát egy utánpótlásban dolgozó edzőnek legalább annyira fontos, hogy jó pedagógus legyen, mint hogy jó szakember legyen, hiszen az ő dolga valóban az, hogy megszerettesse ezt a sportágat, tehát az elején. Tehát nem az a lényeg, hogy a hétvégén nyerjenek és ledodongoljuk, földbedodongoljuk a csapatot, mert kikaptatok, hanem itt nagyon fontos, ugye azért azt szoktam mondani, hogy a labdarúgás a világ egyik legszebb sportja, ez a döntések sportja. Tehát egy adott pillanatban a gyereknek, a játékosnak döntést kell hoznia. Odadugom, vagy amodadugom, megtartom, elindulok, megállok, tehát hogy millió döntéshelyzet van. Nagyon sok edző például ott rontja el, hogy még oda sem ért a játékosához a labda, de már üvölt neki a pálya széléről, hogy neki hova kell adnia majd a labdát. Borzasztóan nagy hiba. Borzasztóan nagy hiba. Ezt edzésen kell elmondani, meccs közben pedig meg kell hagyni neki, hogy ő hozza meg a döntést, és majd ő levonja a következtetést, hogy ez rossz döntés volt, vagy jó döntés volt, és majd szünetben vagy a meccs után megbeszéljük.
Maximálisan egyetértek, és mi is, meg én is ezt a filozófiát követjük, és az is nagyon fontos, hogy a szülő se kiabálja be kívülről a mérkőzésen, ide rúg, passzolj, hanem hagyni kell, hogy a gyerek döntsön, mert akkor lesz intuitív játékos, akkor lesz okos, és maximum az edző megkérdezi, hogy hogyan kellett volna máshogyan. És a gyerek úgy is fogja tudni a választ, és utána pedig megbeszélik valóban a mérkőzés után, hogy ez jó döntés volt, rossz döntés volt, pedig a mai futballnak szerintem az egyik kulcsa a gondolkodásnak a sebessége, a döntéshozatali képesség, és ezt persze technikailag is ki kell tudni vitelezni a gyerekeknek. Szerinted mi az, ami nagyon fontos, hogy előre lépjen a magyar utánpótlása, a magyar labdarúgás, mert nagyon kevés játékos játszik külföldi top csapatokban, vagy kevés fiatal tudja akár az NB1-es csapatokban megállni a helyét, és alapemberré kinőni magát. Miben kell előre lépni az utánpótlásnak?
Fú, nagyon nehezet kérdeztél, és olyan témában megyünk bele, amiről nagyon sokat beszélnek szakemberek is, és nem nagyon látjuk ebben a megfejtést. Az én szívemnek az nem kedves, hogy ma már a magyar csapatokban nagyon kevés magyar játékost látunk, de gyorsan hozzáteszem, hogy ez egy európai világjelenség, európai és világjelenség, hiszen látjátok azt, hogy a külföldi csapatokban, mondjuk egy angol csapatban gyakorlatilag nincs angol játékos. Tehát, hogy ez nem magyar jelenség. Mi ezzel most szembesülünk. Tehát most szembesülünk azzal, hogy a Fradi úgy áll fel, akikre egyébként büszkék vagyunk, ahogy menetelnek a nemzetközi kupában, hogy van egy darab magyar játékos a kezdőben. És ez trend a magyar csapatok köz. Kivétel ez alól mondjuk a Paks, de és akkor még ritkább ugye az, aki saját nevelésű. Mi a Puskásban azért erre meglehetősen nagy hangsúlyt fektetünk, és erről keveset beszélnek. Tehát nálunk a keretben van 10-12 magyar játékos, ebből a kezdőben 5-6 saját nevelésű. Ezt borzasztóan nehéz kivitelezni. És nem is nagyon van olyan magyar csapat, aki ezt ma ugyanígy fel tudnám mutatni, hogy a kezdőjében ennyi saját nevelésű játékos lenne. De itt mindig vívnak egymással az edzők, a klubvezetők, a tulajdonosok, hogy mi a fontos, ez, amiről most legutóbb én beszéltem, vagy az, lásd Fradi, hogy eredményes legyen egy nemzetközi kupában.
Tehát akkor tulajdonképpen, mert ugye most arra világítasz rá, hogy sajnos a külföldiek behozatala az talán egyenlő lehet valamilyen szinten a sikerrel.
Én ebben nem vagyok biztos. Én azt látom, hogy az utánpótlás képzésünk remek. Tehát nyilván én most részrehajló vagyok. Mm. Én azt gondolom, hogy az egyik, hanem a legsikeresebb és legeredményesebb utánpótlás képző bázis, az felcsúton van a Puskás Akadémia színeiben. Hozzánk oda járnak az első osztályú egyesületek és akadémiák vezetői tanulni, egyeztetni és közösen kialakítani a következő időszakra vonatkozó irányelveket. Én látom az a 14, 15, 16, 17, 18, 19-es korosztályt, hogy játszanak. Uh-huh. nekem meggyőződésem, és mindig volt egy ilyen kérdés a barátaim között is, hogy miért nem engednek például egy ilyen U17-es csapatot, ami nálunk ugye most a Puskás Suzuki kupát megnyerte. Miért nem egy-egy az egybe fel a felnőttbe? Ez nyilván így nagyon egyszerű, de ez nem ilyen, nem fekete vagy fehér. Hiszen ők most olyan szinten játszottak, amire azt mondjuk, hogy talán egy nemzetközi minőség. De ebben nagyon-nagyon sok ember döntése, sok akarata, sok ember érdeke is kell, hogy vegyüljön. Ez egy, azt is mondhatnám, hogy ez egy kényes és nehéz kérdés, amire én magam nem tudom a választ, és szerintem nagyon kevés ember tudja a választ, ha egyáltalán van rá olyan válasz, ami elfogadható. Én azt látom, hogy az utánpótlás képzés igenis jó, azt szomorúan látom, hogy nagyon kevés magyar akadémián nevelkedő játékos kerül be első osztályú csapatba. Ez az én szívemnek nem kedves, és nem szeretem, megmondom őszintén.
Nagyon sok jó karrierkezdés van, de kevés jó karrierbefejezés, és hogyha már Angliát osztott példának, ott például nagyon érdekes látni, hogy U19-ig nincsen eredmény. És pont azért, mert egy gyerekben a győzni akarás benne lesz, és aki élsportoló, azt nem kell motiválni arra, hogy győzzön, meg hogyha kisgyerekként megfelelő motiváltságú edzőkkel dolgozik, benne lesz a futball szeretete, benne lesz a győzni akarás. De itt pont az edzőknek fontos, hogy oktatni merjenek egy gyereknek több dolgot megtanulni, hiába támad le az ellenfél, akkor is a labda kihozatal gyakoroljuk, hogy kevesebb időben, kevesebb területen is meg tudjuk csinálni, és utána ott Angliában meg szépen építik be a fiatalokat, akár másod-harmadosztályban játszanak, és utána akár nézzük a Liverpoolt, Trent Alexander-Arnold, vagy akár Harvey Elliot, vagy Curtis Jones, 17, 18, 19, 21 éves fiatalok lehetőséget kapnak a Premier League csapatban, vagy akár a Bajnokok Liga és be vannak építve, és 19 éves korokig, 18 éves korokig nincsenek eredménykényszerve. De ahogy felnőnek, jön egy másik futball, és valahogy addigra készen állnak taktikailag, technikailag arra, hogy eredménykényszerben is tudjanak játszani.
Tudjátok, mit tudok még mondani talán az előző kérdésedre válaszolva, hogy ami egy picit nekem hiányzik a mai fiatalokból, és akkor gyorsan hozzáteszem, hogy tisztelet a kivételnek, hogy mi annak idején, amikor letudtuk az edzést, akkor nem mentünk be utána az öltözőbe, hanem kimaradtunk még játszani. Kimaradtunk még gyakorolni, és edzés után még elmentünk focizni a haverokkal. Tehát, hogy én azt nem látom most a mai fiatalokban, hogy olyan igazán oda tennék magukat, hogy olyan igazán érdekelné őket ez a sport. Tehát elvégzik a kötelezőt, még egyszer mondom, tisztelet a kivételnek, mert azért hála Istennek van, és én is látok ilyet, hogy elvégzik a kötelezőt, és úgy valahogy úgy várják, hogy majd ez valahogy lesz. Tehát, hogy majd valaki gondoskodik az ő sorsukról. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy azok, akik igazi sztárok, akit te is említettél, vagy akiket említettél, tehát, hogy ők edzés után nem mennek be. Tehát ebben nagyon-nagyon sok plusz munka van, és plusz feladat van. És talán egyébként az egész világ az, ami hibás ebben, de én azt gondolom, hogy ha valaki valamit akar, abban az munkanélkül nem fog menni. Tehát ha csak a kötelezőt végzi el valaki, akkor az kevés lesz.
Tehát igazából a személyiség hiányzik, de igazából ezt már ugye gyerekként kell belenevelni a gyerekekben, vagy hát ezekben a személyekben, hogy tegyék bele
azt. Meg a szülői háttér is.
Szülői háttér, de ezt neki is tudnia kell. Tehát én, hála Istennek, pont most, hogy készültem hozzátok, nem tudom, megint csak azt mondom, hogy egy jelnek fogtam föl, fölhozott nekem régi képet a Facebook, amikor én még Soroksáron játszottam. És Soroksáron abban az időben, amikor én ott ültem a kispadon, akkor még Bene Feri is ott játszott. Tehát ugye ott vezetett le gyakorlatilag, ott vezette le a pályafutását, és azért mondjuk egy ilyen nagyságot közelről látni, hogy ő hogy ér a labdához, egyáltalán hogy áll ehhez a sporthoz, hogy viszonyul hozzá. Hát gyerekek, azért ez egy ilyen hátborzongató dolog. Tehát mondjuk egy Détári Lajossal egy pályán lenni, ez nekem megint megadatott. Egy Töröcsik András ellen játszani, ez megint megadatott. Egy Varga Zolit látni, játszani. Vagy egy kettős rangadót végigülni a Népstadionban, ahol 75 ezer ember szurkolt. Tehát, hogy ilyenek ma nincsenek. Igen. Ilyenek ma nincsenek, sajnos. Hát
nekünk csak annyi adatot meg, hogy Gera Zolival pont múlt héten vagy két hete csináltunk interjút, és azért ő benne is látszik.
Az utolsó mohikán.
Igen.
Tehát, hogy... És elmondta, hogy edzés után 3 órát focizott. És Sir Alex Ferguson is elmondta nem olyan rég egy interjúban, rengeteg nagyon tehetséges angol játékos látott elbukni, mert érdekli őket a média, érdekli őket a sztárélet, de az, hogy reggel 5-kor te plusz edzést elvégez a konditerembe, ott nincs ott a kamera. kamera, ott nincs ott a sztárélet, hanem csak te és a munka, és ez nincs minden emberben benne, és azok tudnak kiemelkedni, akik a plusz-plusz munkát, mert a legtehetségesebbek között kell a legnagyobbnak lenni, és az akkor működik, ha mindenkinél szorgalmasabb vagy.
Én abszolút a munkában hiszek, tehát a plusz munkában, bocsánat. Tehát, hogyha valaki valamit el akar érni, akkor én azt gondolom, hogy azért neki tennie kell. Tehát nem elég a kötelező. Persze. Ugyanígy az iskolában is egy nyelvtanulás, tehát nem elég az az óra, amit ott kapsz. Több akarsz lenni, hamarabb akarsz, akkor neked ezért többet kell tenned.
Most egyébként az európai fociban látjuk azt, hogy egy megfelelően nagy átrendeződés van. Ugye a történelmi klubok elkezdenek süllyedni, és ugye főleg Angliában látjuk azt, hogy az arab pénzek kezdenek beáramlani. Ugye új hír, hogy a Newcastle-t megvette, megvásárolt egy arab pénzes, és irreális mértékeket fog ölteni Newcastle-nek a pénze. Erről neked mi a véleményed, hogy ez...
Én azt nem szeretem, hogy a foci ennyire elanyagiasodott, tehát ezt megint csak úgy látni, hogy én azért megéltem az 1974-es foci VB-t, ahol Johan Cruyff és még Beckenbauer állt egymással szembe, mint csapatkapitány. Tehát, hogy onnan indult ez a sztori az én életemben, és látni ezt a mait, ahol gyakorlatilag szinte csak a pénzről szól a labdadugás. Néha úgy érzem, egy picit párhuzamot érzek a profi labdadugás és a Forma 1 között, ahol gyakorlatilag, hát most lehet, hogy sok embert megbántok a Forma 1 kapcsán, de hogy ott pénzzel döntik el, hogy ki lesz az első.
Balázs biztosan hatalmas rajongó.
Tehát én nekem meggyőződésem, hogy ott nem feltétlenül csak a tudás számít. A legnagyobb tiszteletem a versenyzőké, ültem nem Forma 1-es autóba, de profi rally autóba, tudom, hogy milyen hatások érik az embert, tehát minden tiszteletem az övéké. Nagyon komoly fizikai teljesítmény és szellemi teljesítmény, de én azt gondolom, hogy ott az, hogy ki az első, ugyanúgy, mint a labdarúgásban, már nagy mértékben a pénzről szól, és ez nem jó. És ez nem jó. Ez nem tesz jót egyik sportnak sem.
Hát nagyon ritka pillanat, mikor mondjuk a Leicester City bajnok tud lenni, vagy az Atalanta ér el nagyon komoly sikereket az olasz bajnokságban, vagy a bajnokok ligájában, és ritkán tud a szakma, meg a munka feltörni úgy, hogy nagyon sok új gazdag csapat van, és a Covid miatt a történelmi csapatok nehéz helyzetbe kerültek.
Meg tudjátok, mi a nehéz még, hogy, és ez is már zajlik, hát talán 10 éve, de lehet, hogy már több, hogy nagyon kevés időt kapnak az edzők. Tehát, hogyha belegondoltok, mondjuk mi laikusok vagyunk, én egy picit talán közelebb vagyok a labdarúgáshoz, mennyi időt kérnél ahhoz, hogy azt mondd, hogy egy csapatból csapatot csinálok? Hát az évek, ugye? Év, tehát, hogy azt mondod, hogy akkor az legalább egy, hát adjatok egy 2-3-4 évet. Hát a magyar bajnokságban, hogyha egy edző az egy évet kihúzza, akkor ő már ügyes, és már jól teljesített. Tehát, hogy az átlag, azt gondolom, hogy egy év alatt mit lehet csinálni egy csapattal? Megint csak sarkítok, és nyilván nem szó szerint értendő, amit mondok, de gyakorlatilag az egy év arra elég, hogy megismerd a játékosok nevét, és tudd őket név szerint szólítani. Arra semmiképpen, hogy csapatot építs, új taktikával lépjél fel, esetleg kialakíts egy új játékrendet, egy új stílust, és egyáltalán azt átvegyék a játékosok, és tudják alkalmazni. Tehát ahhoz valóban évek kellenek.
Ezt a filozófiát, ezt megpróbálod a magyar labdarúgásba, és nyilván a Puskás Akadémiába is valahogy bele, vagy igazából ezt nem lehet.
Én ehhez nagyon pici vagyok, főleg ha a Puskást nézzük ott nálam, azért labdarúgás szinten sokkal jobb szakemberek döntenek. Azt nagyon nagy örömmel látom, hogy nálunk a vezetőedző Hornyák Zsolt most már sokadik idényét tölti, és mondhatnám azt is, hogy ennek azért van eredménye, tehát azért stabil szereplője most már a Puskás az NB1-nek, azért ne felejtsük el, hogy ők gyakorlatilag ugye a kiesést követően 5. éve vannak még csak az NB1-ben, és ahhoz képest én azt gondolom, hogy csodaszépen szerepelnek, de ez mindenképpen kell. Tehát ahhoz, hogy ha én edző lennék, én biztos, hogy kikötném, hogy legalább kapjak 2-3 évet. Tudom, hogy ez már utópia a mai állapotok és a mai rend szerint, de kevesebben...
Már egy szerződést felbontani, ugye?
Igen.
Szokás. Hát igen, de láthatjuk, hogy Jürgen Klopp is egy zseniális edző, de az első évében a Liverpool-a nem tudott komoly eredményeket elérni, mert kellett a játékos keret, igazolások, az hogy átalakítsa a csapatot, a filozófiát, abból a szürkeséből kihozza a Liverpoolt, és emellé meg kellett nagyon egy jó marketinges csapat, kellett akkor egy olyan scout rendszer, akik találnak új játékosokat. Úgyhogy az, hogy az egészet felépítsük, az hosszú-hosszú évek.
Hát meg gyorsan tegyük hozzá, hogy azért ez kémia is, talán ezt a hallgatóink lehet, hogy kevésbé tudják. Tehát az, hogy egy edző és a csapat között, vagy konkrétan az edző és játékos között milyen a viszony, és hogy az a játékos, hát megint csak sarkítok, de hogy teljesít neki az edzőnek, az azért a személyes kapcsolaton is múlik. Tehát, hogy milyen az edző, tehát milyen a hangulat az öltözőben. Ez borzasztóan fontos.
Tehát borzasztóan edző, fontos. Motivátorok, pszichológusok.
Így van, nem véletlenül szokták mondani, hogy egy csapat tökéletesen, de még egy játékos is meg tud buktatni egy edzőt.
Hát erre láthattunk példákat az elmúlt években. Utolsó rovatként arra kérnénk, hogy mondj 5 csapatot a Bajnokok Ligájába, aki szerinted favorit lehet, vagy akik szerinted odaérhetnek majd a végén.
Az a baj, hogy el fognak vinni az érzelmeim és
nem
a
van, nyugodtan, ez egy szubjektív lista lenne. Vagy akár 5 csapat, akitől meglepetés.
Mi is döntünk.
Igen, akinek szurkolsz, meglepetés, vársz.
Az a baj, hogy nekem ezek emberekhez kötődnek, tehát személyekhez kötődnek. Nagyon-nagyon kíváncsian figyelem most a Párizst természetesen az átalakulások miatt. Kíváncsi leszek, hogy alakul a csatársor viszonya, és hogy mennyire tudnak eredményesek lenni. Picit kétkedem, megmondom őszintén, tehát amikor 3 ilyen nagy ágyút egymás mellé tesznek, akkor félő, és nyilván ezért aggódik a világ, hogy nem oltják-e ki egymást, és valóban tudnak-e megfelelő kémiában, harmóniában eredményesek lenni. Izgalmas a Manchester City, izgalmas a Manchester United.
Jelen állapotában nehéz a Barcelonát és a Real Madridot mondani, mert mind a két csapat átalakuláson megy át, és komoly vereségeket is szenvednek.
Igen, de ugyanakkor meg mi olyanok vagyunk, hogy szeretjük a gyengéket egy picit szeretni.
És
én szerintem azért sokan szurkolnak mind a két csapatnak. Tehát, hogy na, akkor mégiscsak mutassák meg, hogy a nagy ágyuk nélkül is képesek valamire. És egyébként meg ez az egész beszélgetésünknek egy visszaigazolása, hogy mondjuk egy csapat tud-e anélkül a bizonyos ember nélkül alkotni, tehát tud-e csapatként működni, és meg tudja mutatni azt, hogy mondjuk egy Messi nélkül, vagy egy Ronaldo nélkül, vagy egy vezéregyéniség nélkül tud-e olyat alkotni csapatként, amiről azt gondoltuk, hogy az csak vele megy. Ugye ez egy izgalmas kihívás, én azt gondolom ezeknek a csapatoknak.
Hát ráadásul a Barcelonában rengeteg gyerek futballozik. Igen. Most 17-18 éves kisrácok, akiknek fel kell nőni Lionel Messihez, vagy az ő korszaka után, és a Barcelonában, Real Madridban hát elég komoly eredménykényszer van, úgyhogy fiatalként ez most nem egy egyszerű szituáció.
Bocsánat, bele kell zsúfolnom a Bayern Münchent, ezért tudom, hogy nem leszek népszerű, de én amikor még pedagógus voltam, akkor minden nyarat Münchenben töltöttem, családi kapcsolataim révén, és én ott ilyen kétkezi munkát végeztem, ablakot tisztítottam, lépcsőt takarítottam, stb., és nyilván ott jött egy ilyen érzelmi szál, úgyhogy a Bayern Münchent mindig különös érzelmekkel figyelem. Egyébként meg bírom ezt a német precíz, rakkolós focit, tehát hogy hát az a sincs bajom.
Igen. Meg Nagelsmannnál most egy ilyen edzőjük is lett.
Igen.
Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgethettünk egy jót a sportról, meg a karrieredről, meg a labdarúgás világáról.
Köszönöm szépen.
Meg, hogy megismerhettük a személyedet, úgyhogy ezt legalábbis egy kis részét. És még mielőtt lezárnád a műsort, hadd buzdítsunk mindenkit, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek be minden platformon, hiszen azért reméljük, hogy hasonló jó beszélgetéseket váratunk a jövőben is.
Meg akár a te Instagram oldalat, meg a te műsoraidat is ajánljuk. Tényleg nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, nézőknek a figyelmet. Most búcsúzunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása, hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.